60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Úgy gondolom, a nagy nyári meleg nem teszi kötelezővé, hogy könnyedebb témával szórakoztassuk Önöket. Nem készítettünk úgynevezett nehéz témájú anyagokat, művészeket kértünk ma mikrofon elé. Szó lesz egy könyvről, amit maga a szerző mutat be. Megszólal egy énekes, aki hosszú szünet után újra kezdte a pályáját. A következő vendég 55 éve a Pécsi Nemzeti Színház tagja, mára örökös tagja. Ugyancsak Pécshez is kötődik az őt követő, több hangszeren, több zenekarban játszó zenész. Végül valahol a zenéhez kapcsolódik a vendéglátás is. Ellátogattunk az erre szakosodott múzeumba. De mindezek előtt emlékezzünk a nemrégiben elhunyt Dévény Anna gyógytornászra. Több ezer család köszönheti gyermeke gyógyulását, illetve állapotának lényeges javulását annak az egyedülálló módszernek, amit Dévény Anna gyógytornász dolgozott ki 1976-ban. Azóta alapítvány formájában alkalmazta a gyerekeken és felnőtteken ezt a mozgásrehabilitációt. Tette mindezt az általa képzett sok száz terapeutával együtt. Bizonyára sokan hallottak csodának tűnő esetekről. A következőkben a tényeket hallják.
Nemrég kaptuk a hírt, hogy meghalt Dévény Anna, az országosan ismert gyógytornász. Beszélgető társam Mártáné Katika, aki több évtizede ismerte őt. Honnan ez az ismeretség?
Több mint 40 éves a barátságunk. Gyerekkori barátnőm kislányát hozta helyre, miután a kislány 6 hónapra született, gamaglobulin injekcióval leblokkolták az egyik izomcsoportját véletlenül, és gyakorlatilag a tolószék várt a gyerekre. A Karolina úti klinikán többszörösen megműtették, az Anna mozgásterápiájával pedig ezt a műtéti eljárást tökéletesebbé tették. Ma Nóri egy nagyon szép 40 fölötti hölgy, szép mozgású. Én voltam a gyereknek a pótmamája, gyakran vittem őt Annáékhoz a kezelésre, és a kezelések során láttam azt a fantasztikus csodát, amit ő művelt a mi babánkkal, meg a többi ott kezelt kisgyerekkel is, és elhatároztam, hogy ha tudok neki segíteni, akkor teljes energiával mellé állok.
Milyen ember volt Dévény Anna?
Rettentően egyszerű, szeretnivaló és nagyon sok szeretetet adó, ahogy hozzányúlt a bébikhez, ahogy azokat pátyolgatta, az egy fantasztikus látvány volt. Mindezek mellett nagyon karakteres volt, kiállt a saját elképzeléséért, és tűzön-vizen keresztül egy csodálatos intézményt hozott létre.
Mi a módszerének a lényege?
A módszerének a lényege, hogy a szülési sérült gyerekeket, elsősorban őket kezelte, és minél korábban került a baba az ő kezelése alá, annál nagyobb volt a siker, annál jobb volt az eredménye a kezelésnek.
Mi előzte meg a munkakapcsolatot? Egyáltalán milyen munkakapcsolat lehetett közöttetek?
Gyerekszeretet kapcsolat. Tehát barátnőnk kislánya kapcsán jött létre a kapcsolat közöttünk, és végigfigyeltem azt, hogy mit csinál a többi gyerekkel. És felajánlottam neki, hogy amint technikailag lehetőség van rá, Én számítógépre viszem a kezeléseinek az anamnézisét és a környezeti leírást azért, hogy ezeket a dolgokat ő elemezhesse. Amikor a personal computerek, azaz a PC-k leváltották a Commodore-okat, valóban elindítottuk ezt a rendszert. Most már az utóbbi 8-10 évben gyakorlatilag önjáró volt a rendszer, évente egyszer mentem karbantartani, és a rendszer által készített grafikonok és bemutató ábrák voltak az alapjai a pályázatainak. Hiszen ha grafikonon látom a különböző betegségtípusok kezelésének az eredményét, azok magukért beszélnek, nem kell a sok magyarázó szövegen átrágnia magát az embernek. Érdekes dolog volt az is, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor már ez a rendszer beállt, Anna azt kérte, elemezzem, melyik az az időpont, amikor a leghatékonyabb az ő kezelése. Azaz, napra állapítottuk meg, hogy mikortól kezdődött a kezelés, meddig tartott, azaz mennyi idős volt a baba, és a kezelésnek mi lett az eredménye, tehát javult, gyógyult, vagy nem változott a baba állapota. És így gyakorlatilag azt az eredményt kaptuk, hogy a születése utáni inkubátor korszakba már el kell kezdelni a finom tornáztatását a babának, ugyanis, ha késve hozták oda a gyereket másfél-két éves korba, már nem tudták ugyanazt az eredményt elérni, mint egy újszülöttnél. Rengetegen vártak kezelésre, és éppen ezért elsősorban az újszülötteket, illetve 3 hónapnál fiatalabb babákat vettek kezelésbe, hogy azoknál a tökéletes gyógyulást tudja garantálni. Tehát ez volt az egyik, hogy ezt kellett elemezgetni, hogy melyik betegségtípusra mi volt az optimális kezdési időpont. A másik egy érdekesség volt, hiszen a szülési sérült gyerekek nem csak mozgásába kaptak negatív indulást, hanem ott agyi sérülés is történhetett nagy valószínűséggel. Éppen ezért csináltunk 2 éven keresztül egy olyan kutatást, hogy DV-módszerrel kezelt első osztályos gyerekek szüleinek küldtük ki a kérdőívet, hogy a gyerekről milyen vélemény alakult ki az iskolába. Azért az első osztályosokra, mert ott még a fülő odafigyel a gyerekre, és nem mondja azt, hogy hiperaktív, senki nem tud vele mit kezdeni, mert lehet vele mit kezdeni, ha korán odafigyel az ember.
Hogyan viszonyult Anna ezekhez az informatikai dolgokhoz?
Hát aranyosak voltak ezek a mi beszélgetéseink, ugyanis neki soha nem volt szabad ideje. Ölébe vette a babát, és amíg a baba fülecskéjét, vagy karocskáját masszírozta, addig elmondta, hogy ő mit szeretne. Én még kérdéseket tettem föl, hogy megértsem, hogy mi a feladatom. És ugyanígy, amikor odavittem az elkészült munkát, a monitoron magyaráztam el az én felépített rendszeremet, és amíg a babát kezelte, addig gondolkodott, és utasításokat, kérdéseket adott föl a témával kapcsolatba. Ezek fél órás, 40 perces beszélgetések voltak, és nem túl gyakoriak. Én nagyon szerettem volna neki segíteni, ő meg nagyon értelmesen tudott kérést mondani felé.
Tanulható ez a módszer?
Igen, hiszen főiskolán tanította Anna a módszerét, ezt megfelelő gyógytornászi végzettség után lehetett elsajátítani ezt a módszert. Oklevelet kaptak a nála végzősök. Rendszeres továbbképzésen kellett, hogy részt vegyenek. Tehát tanulható ez a módszer. Nagyon sok tanítványa volt, de ennek a sokszorosa kellene. Ahhoz, hogy minden kisbaba hozzájuthasson, a jobb élethez.
Kedves hallgatóink, Mártáné Kati informatikussal Áment Zsóka beszélgetett.
A most következő interjút Torda Judit készítette.
Az idei könyvhétre jelent meg egy nagyon vaskos kötet, ami Trencsényi Imre írt, és az a címe, hogy Fiúk és apák. Nevezhetjük családregénynek?
Először is ez a családregény ötlet, ez tetszik nekem, ez egy aspektusa, valóban ezt is lehet mondani. Én más műfaji meghatározást adtam neki, én ezt kicsit bátortalanul memoárnak nevezném, emlékiratnak. A könyvben van is, a bevezetőben van olyan szövegrészen, amiben kifejtem, hogy hát az emlékiratot történelmi szereplők szokták írni. Na most ez a szerkezetében, a tartalmában tökéletesen megfelel, mert ugyanazokat a történelmi eseményeket járom én is végig, amit az effektív, cselekvő történelmi szereplők végigjárnak.
A könyv különböző nagyobb fejezetek oszlik. Melyek ezek?
A könyv tulajdonképpen azokat a történelmi korszakokat követi, ennek a szerkezete is, amelyeken keresztül mentem. Hát kezdődik, tekintve, hogy születtem 1935-ben, az első nagyobb korszak 1944 és 45. Azt hiszem nem kell kifejtenem, hogy melyik korszak mit jelent. Aztán volt az 1948-49, ami a mondjuk 45-ös reményeknek a meghiúsulását és módosulását jelenti. Majd van az 1953, ami ismét egy reménykedést jelent, hogy az élet mégiscsak valahogy jól fog alakulni. Majd jött 54-55, amikor úgy nézett ki, hogy mégsem alakul olyan jól az élet. Majd volt egy nagy robbanás 1956-ban, amikor ismét remények is támadtak, és aztán egy nagy dorong következett, és utána jött aztán csak a 68-as reménykedés. Tehát tulajdonképpen az életem mindig ilyen reménykedésekben és ledorongolásom.
Mikor ér véget a könyv? Melyik időszakban?
Hát megállapodtunk, hogy nem politizálunk, nem is politizálok, de azért még a rendszerváltozás benne van.
A 20. század nagy történelmi viharai azért nagyon sok nyomot hagytak egy-egy család életébe, és nagyon sokszor beleszóltak a különböző viszonylatokba, meg viszonyokba, és egyébként is nagyon nehéz helyzetben vannak azok az emberek, azok a fiú gyerekek, akiknek édesanyja és édesapja is egy nagy kvalitású, híres ember. Akkor az ön szülei is ilyen emberek voltak.
Apámat Trencsényi Valdafel Imrének hívták, anyámat meg Petrolai Margitnak. Apám ígéretes tudósi pályával indult a 30-as években.
Ókori történelemmel foglalkozott, ugye? De édesanyja nevét viszont az óvodapedagógusok ismerik nagyon jól.
Az óvodapedagógiában, mese elméletben, mese gyakorlatában.
Sőt, meséket írt.
És hát a mese elméletével, a mesepedagógiai alkalmazásának a kérdéseivel foglalkozott.
Igen, módszertani kérdésekkel. Ugye az unokák is részt vettek a könyvbemutatón, illetve...
Ott voltak természetesen.
Kérdéseket tettek föl.
Igen, és az egyik unokám még, amikor meghallotta, hogy készül a könyvem, akkor ez még ugye a korrektúra időszakában volt, de ültem a számítógépben, itt volt a gyerek, és kérdezte, hogy mi az ott. Hát mondom, hát ez a könyvemnek a korrektúra, hogy a könyved? Mondom, hát egy... Most készül a könyv, egy... Pár hét múlva meg fog jelenni, és ezt te írtad? Hát mondom, én írtam. Jaj, ebből én kérek egy példányt. A bemutatón a dedikáció, ami a lányomnak is és a vőmnek is szólt, ez elsősorban az unokámnak szól, és másodszorban a szüleimnek. Hát, és a másik fiú unokám, és természetesen a dedikációnak is szól, ő nem tudom, hogy mennyire érdeklődött már akkor, nyilvánvalóan a nő is értékelte azt, hogy a nagypapának is van egy könyve, amit látni lehet és meg lehet fogni kézzel. Van egy harmadik unokám, aki természetesen, Isten ments, hogy kiadjuk, aki már úgy nagyjából úgy értés, hogy miről szól a dolog, mert eléggé tájékozott.
Mondhatjuk azt, hogy az utókornak, az unokáknak készült ez a családregény, ez a könyv?
Hát átvitt értelemben nemzedék, az unokák nemzedékének, de idősebb nemzedéknek is, tulajdonképpen az unokáim szülei nemzedékének is szólt, mert hiszen ezeket a korszakokat ők már vagy nem élték át, vagy nagyon kis gyerekként élték át, és ezekről a korszakokról csak azt tudhatják, amit divatos ezekről a korszakokról hirdet. Mint személyes cselekvő, vagy résztvevő tanú, azért a saját élményeimet írtam meg, ami összevethető mondjuk a hivatalos történészi, mélyebb és sekélyesebb történészi értelmezésekkel.
Egy nagyon gazdag pályát futott be, hiszen rengeteg mindennel foglalkozott. Dramaturg is volt, ugye, a 60-as, 70-es évek színházában?
Hát az első foglalkozásom az a tanári volt. 58-tól 61-ig tanítottam.
Magyar történelmet, igen.
És miután hát vidéki iskolában, falusi iskolában tanítottam, természetesen testnevelést és fizikát is alkalmilag. Igen.
Ez a Váli iskola
Ez
volt, ugye?
Ez a Váli iskola volt, igen. Hát aztán dramaturg lettem, színházi dramaturg, filmkritikákat is írtam, ismeretterjesztő animációs film forgatókönyvet is írtam.
Nyilván felkeltettük az érdeklődést ez iránt a könyv iránt, ami a Fiúk és apák címet viseli, és Szentsényi Imre könyve.
Talán még annyit a végére, amivel maga kezdte, hogy talán családregény. Hát azt hiszem, hogy van egy érdekes vonala a könyvnek, a történelmi eseményeknek az érintőleges elmondásán és felfestésén kívül egy generációs küzdelem. A két nemzedék
ez egy nagyon fontos dolog, igen.
Adott történelmi korban szocializálódik az egyik ember, egy másik történelmi korban egy másik ember, egy másik generációnak az embere, és természetes, hogy ezek között kialakul a konfliktus. És hát azért ennek a konfliktusnak a végigvitele és valamiféle feloldása is megtalálható a könyvben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Megmondtam az életet, felmegyek Budapestre. Ott sétálom a Fő utcán, minden szombat este. Kipirosítom magamat, a fejemet jól föltartom. Majd valaki belém szeret, oda ki a Duna parton.
Tolnai Marival beszélgetünk, aki népdal, magyar nóta és operettének. Ki fedezte fel benned ezt a tehetséget?
Óvonéném, mert ő vitt először, mint a többi gyerekem.
Kellett, hogy valaki ráerősítsen.
Hát nyilván az iskolában, kórusban énekeltem, színdarabokban, zenésekben játszottam, gimnáziumban is. Akkor már dolgoztam, akkor az otthoni énekkarban, mert volt egy népdalkör. A népdalból indul minden. Én a hagyományos, azt, amit iskolában megtanult, mert ez volt az alap. Azokat szeretem énekelni, és megénekeltetni a közönséget. A népdalokat ez a korosztály még ismeri.
Nincsenek fiatalok a közönség soraiban?
elvétve. Vidéken talán még azok a fiatalok, akik hallották a szüleiktől, inkább nagyszülőktől, mert már az a középosztály sem annyira nótás.
Pedig a magyar nótát elismerték hungarikumnak. Kár lenne, ha feledésbe merülne.
Igen. Érettségi után Tamásiban dolgoztam, és ott élt egy nótás énekesnő, Szentpáli Kovács Mária. Hát már akkor sem volt fiatal, de elmentem hozzá énekelni, tanulni. Ő általa ismertem meg Boros Jolánt, Mozsár Imrét, Tekeres Sándort, az akkori idők énekeseit. És aztán úgy hozta a sors, hogy 70-ben feljöttem Budapestre dolgozni. Az első utam a Törekvés Művelődési Otthonba vezetett. Ott Szalai László volt a tanárom, és Babos Károly zeneszerző. Ezután kerültem az OSK stúdióba.
Ez az Országos Szórakoztató Zenei Központ.
Igen, ahol Vörös Sári volt az irányító tanár, Reményi Sándor volt a korrepetáló. Párhuzamosan voltam Hajdú Annánál is. Rendszeresen voltak műsorok.
Ez megerősített téged.
Fokozatosan, igen.
De a munkádat...
Dolgoztam, OTP-nél dolgoztam, pénztáros voltam, és nagyon nehéz volt így összehozni. Mind a kettőt kellett hangképzésre járni, meg hát a nóta éneklési stílust valahogy el kellett sajátítani.
Kell valami plusz a magyar nóta énekléshez, a jó hangon
igen.
kívül?
Tehát nem elég, hogy valakinek szép hangja van. Valami olyan plusz, ha kiállsz a színpadra, akkor érezze a közönség, hogy na, itt most valamit hallani fog. 8 sorban kell elmondanod egy egész történetet.
Ez nehéz röviden sokat mondani.
Igen, és nem szabad átesni a lót másik oldalára, mert végül is mégsem egy színházi, színpadi, de nem színházi előadás. Lehet fejleszteni, de erre születnél kell.
Mikor léptél föl először, emlékszel erre, amikor nagy közönségnek nótát énekeltél?
Tamásiba kezdtem a fellépéseket. Jöttek le énekesek, és megengedték, hogy én is énekeljek. Mikor feljöttem Budapestre, akkor viszont a Szalai Laci bácsi vitt el a Keletinél, ott egy kis külön éttermi részben, az volt az első budapesti fellépésem. Ott rendszeresen adtak lehetőséget az énekes palántáknak. Volt egy cigány zenekar, Balog Albert Rímás, nagyon szerettem azt az embert, nagyon segítőkész volt a kezdőkhöz, mert ugye nem mindegy. Közben megismerkedtem Dóri Józsi bácsival, aki szintén OTP-s volt. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az országot bejártam vele. Ez nagyon nagy segítség volt, nagyon sokat oktatott, mindig megmondta azt, hogy na most, hogy csináljam. Aztán meg el kellett döntenem, hogy most vagy énekelek, vagy dolgozom. Mivel Alpilletben laktam, 800 forint volt a fizetésem, 300 forint volt az alberletem. Külön az OSK stúdióban is 200 forintos bélyegek voltak, ezt kellett havonta venni, és plusz a magántanár. Mivel anyám még nem tudtak segíteni, én meg nem mertem azt vállalni, hogy ott hagyom a munkámat, és megyek egy bizonytalan helyzetbe. Közben jött az ember, aztán úgy döntöttem, hogy lesz, ami lesz. Nehéz volt abba hagyni, hosszú ideig nótát egyáltalán nem hallgattam. Aztán így eltelt jó pár év.
Ezt évtizedek.
Közel 30. Majd egyszer csak Fényes György szintén nóta énekes. Ővel együtt jártam korrepetálásra. Találkoztunk, hát kérdezte, hogy hova tűntem, hogy miért nem énekelek, stb. Ő neki van egy klubja, a Frater Lorand nótakör, ha van kedvem, menjek. Húztam, aztán mégis úgy gondoltam, hogy elmegyek.
És jól tettem.
És igen, aztán végül is azóta most megint folyamatosan tagja vagyok valahol, valamelyik csapatnak. Fellépések voltak nótakörön belül, lassan belejöttem ismét. Sokkal nehezebb volt így 30 év után elkezdeni, mint amikor fiatalabb az ember. Sajnos a hangszálak is leülnek, nem dolgozik, ugyanúgy, mint a sportolónál. Ha nem edz, akkor az izmok lemerevednek, na most a hangszálak ugyanúgy.
Mellette operettet énekeltél, oda megint egy másfajta készséggel.
A hangképzés nagyon lényeges. Minden héten jártam egy énektanárhoz, visszatérés után is. Bizony megdolgoztatott, de meg is volt az eredménye, mert elég szépen úgymond visszajött a hangom, de kevés lehetőségem volt az operett éneklésre.
Tehát akkor a három műfaj közül a nóta az, ami neked aztán a...
De ezt se tudom határozottan mondani, hogy csak a nóta, mert azért mindegyik egyenlő.
Volt neked kedvenc nótád?
Nem tudnék választani, mert mindig az a kedvenc, amire éppen készülök. Nyilván azért választok ki egy-egy dalt, most úgy érzem, hogy úgy fogom tudni előadni, hogy az jó legyen, és a szívemet, a lelkemet megérintse, mert itt az a lényeg.
Mindig így választottál műsort?
Nem. Hát amikor vidékre mentünk, sokszor 7-8 dalt elő kellett adni, attól függően, hogy a közönség mennyire vette alapot.
Volt persze, ilyen, hogy nótacsokor. Gondolom, hogy annak megvolt a felépítés.
Persze, tanultuk is. Először nyilván egy hallgatót énekel az ember.
Az mit jelent?
A lassú. Akkor lépegetsz. Van az andalgó, amikor már egy kicsit gyorsabban, már a csárdásnál még jobban, a frissnél meg már szaladsz. Ez az ala. És lehetőleg legyen egy egység. Tehát, hogyha a szerelemről énekelek, akkor mind a négy dalom a szerelemről szóljon.
Kedvenc dalszerződ, akitől sok nótát választottál, volt-e ilyen?
Babos Károly, Morvai Károly, Nem zörög a harasz, Szántó Ferenc, Férhez megyek anyám.
Ó, hát ezek mind dedikációk. Téged nagyon szerettek ezek az emberek. Művészeti vezetője vagy egy dalkörnek, igen. Ez a Kovács István Pálról elnevezett
most,
dalkörnek.
Most is ezt csinálom. Minden hónapban van műsor, gyálon, és hát ugye arra készülünk minden héten. Beugrom, ha éppen szorít a cipő, műsort vezetek. Azért a színpadon vagyok.
Ez a fontos. Nem akármilyen elismerést is kaptál.
A Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Szövetségétől személyesen Nógrádi Tóth István elnök úrtól kaptam.
Szívből gratulálok.
Köszönöm,
mert
szépen.
Ez is azt jelzi, hogy jó helyen vagy. Ezt folytatni kell. Tolnai Mari énekessel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Én a pásztorok királyon legelhetem a nyájon, nem törődöm az idővel, a szívemben nyár van. Szerelemnek forró nyoró égeti a lelkem, ami jó.
Mai vendégem Mester István, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja. Pontosan 55 éve, 1962 óta. Erre a beszélgetésre abból az apropóból került sor, hogy itt Balatonkenesén Mester István barátomnak a házában Nyírségből, Nyírmadáról érkeztek vendégek, és István barátom fölcsillant szemmel Nyírmadáról kezdett beszélni, ahol őt gyakorlatilag Pécs számára felfedezték. Hogy is történt ez?
Hát ott játszottam a Vándordiákot, és előadás előtt odajött hozzám egy ember, és azt mondja, hogy Mester István keresi. Mondom, én vagyok. Azt mondja, hogy Pécsről jöttünk, Paulus Elemér és a főrendezőm meg akarják hallgatni, meg akarják nézni magát, mert a Pécsnek szerződtetnének. És megnézték, egy felvonást néztek, azt mondta, nekik ezt köszönöm szépen, nagyon jó volt, és hogy jelentkezem az igazgatónak, mert ez szombati nap volt, és hétfőn délben találkoztam a Nógrádi Roberttal, a Vígszínházzal szemben lévő Berlin Presszóba, és ott írtam alá a szerződést következő évre, és akkor mondtam, hogy nekem le kell menni előtte Szófiába, Nikolovhoz, mert egy kurzust rendez, és szeretne meghívni. Európából több mint 10 ember jött össze ott ezen az összejövetelen, és ezért a társulat ülésre nem is tudtam lenni, csak 3 nappal később jöttem, mert egy hangversenyt adtunk ott utolsó napokban. Mikor megérkeztem Pécsre a színházba, ott már nagyba folyt a Bajabírnak a próbái, és attól kezdve a Pécset voltam. És a Tekjén laktam, a Tekjei Színészházban, ahol Pécs Ildikó és a Bánfi Gyuri. Pécs Ildi akkor végezte a főiskolát, és első szerepe volt velem.
Na, kedves barátom, sorjába haladva, 1962-ben ez a Nikolov, ez világ akkori egyik legnagyobb tenoristája volt, Nikola Nikolov, bolgár származású, és ő rendezte ezt a mesterkurzust. És amikor te visszajöttél, legjobb tudomásom szerint, akkor téged Düsseldorfba akartak szerződtetni, te mégis Pécset választottad. Mi volt ennek az oka?
Hát ennek az oka egyszerűen az volt, hogy én előtte el akartam menni a Düsseldorfi Operaházhoz, és próbát énekeltem, és 2 évre előre kellett énekelnem akkor, hogy 2 év múlva szerződtessenek. És mondtam neki, hogy jó, hogy nekem van szerződésem. Azt, hogy ezt mondd le, Pistukám, téged itt nagyon fogunk szeretni, és neked itt a helyed Pécset. És épp ott is maradtam Pécset.
Hát, és attól kezdve te tőzsgyökeres pécsi lettél,
igen.
Ott ismerted meg a feleséget.
Igen, igen. Hát még diáklány volt, harmadikos gimnazista, amikor megismertem. Nagyon aranyos, szép kislány volt. És azóta is boldog házasságban élünk.
Milyen nagy szerepek voltak, amikre szívesen emlékszel vissza?
A legnagyobb szerepem a János Vitéz volt, a Kukorica Jancsi. Ezt csináltam legtöbbször, több százszor játszottam. És az országban mindenhol, és a Dériné Színháznál először több mint 100-szor egyfolytában. És hogy az nagyon a szívemhez nőtt a János Vitéz. És egyszer találkoztam a Sárdi Jancsival, és mondtam neki, hogy én ugyanabban a szerepkörben vagyok, mint ő, és olyan nagy boldogsággal összeborultunk. Nagyon aranyos volt a Sárdi Jancsi velem.
Még azt is tudom, hogy gyakorlatilag az ő ruhájában is szerepelt.
Igen, igen, ez is egy véletlen volt, mert mikor a Fővárosi Operettszínházban játszottam a My Fair Lady-t, akkor mondta az öltöztető, hogy nem kell senkinek elmondani, mert ez a Sárdi Jánosnak a smokingja, nehogy valakinek elmondjam, mondom, dehogy mondom, és végül is, mikor ő játszott a Pécset a szabadtéren, a János Vitézt helyettem, akkor elmondta neki utána vacsora közben, hogy egy nagy bűnöm van, hogy a te ruhádban játszottam. És
akkor milyen nagy szerepek voltak még?
Csárdás királynőt nagyon sokszor játszottam, azt nagyon szeret, Leárpa, Vígözve egyet nagyon szerettem. Kálmány, hát most 4 évvel ezelőtt megkaptam a Kálmán Imre díjat, aminek külön-külön nagyon örültem, mert ez kevés ember kapja. Ez egy igazi szakmai elismerés volt.
Hát akkor mondhatjuk azt, hogy te a nagy klasszikusokat, tehát Leár Ferencet, Kálmán Imrét, illetve a darabjait végig énekelted.
Igen, Jakobi Viktor.
Nagy sikered
igen,
volt
siker,
ezekkel
igen.
A darabokkal.
Igen.
Ha visszamenve egy kicsit, te elvégezted a főiskolát, és utána 2 évig Kecskemét.
Az kötelező volt lemenni vidékre főiskola után 2 évre. És akkor úgy volt, hogy játszottuk a Marica grófnőt a pesti szabadtéri színpadon, és akkor odajött az Asher Oszkár, az volt a Dériné Színháznak az igazgatója, és azt mondta, hogy lenne-e kedvem a Dériné Színházhoz szerződni. Mondtam, lenne. És azt mondta, jó, jöjjön be, hétfőn délbe várjuk szeretettel. Bementem, rögtön aláírtam a szerződést. És 5 évig ott voltam a Dériné Színház, az ország minden területét bejártam. És kisebb falutól kezdve volt olyan, hogy 3-szor játszottam a János Vitéz nap, egy nap, délelőtt, délután és este.
Akkor az 5 év eltelt, akkor Nyírmadán megtaláltak.
Igen.
És attól kezdve Pécset volt.
Így van, attól kezdve egyfolytában Pécset volt. Ilyen még nem is hallottam színészektől, hogy 54-55 évig egy helyen legyen.
Hát ez ritkaság.
Na,
hát hozzá kell tennünk, ugye, hogy nem szégyen férfi, tessék már bevallani, 87. életében.
Igen, így, most igen, igen.
Erőt, egészséget kívánok ez. Milyen partnerekre emlékszel vissza, mert tudom, hogy nagy nevek voltak lent Pécset.
Pataki Otília az volt a primadonna, és a tetjén a mellettemről szobában lakott, nem tud semmit sem megenni, hogy ne kínált volna meg engem. Aranyos volt, és 36 éves korában halt meg, sajnos.
Volt az az úgynevezett négyes fogat. Kik voltak ennek a tagjai? Akik?
Pataki Otília, Péter Gizi, a szubret, Latabár Kálmán, Kis Kálmán és én.
De tudom, hogy lelkes közönséged volt, csak egy példát megismerkedtem lent egy kárpitos mesterrel, Lederer úrnak hívták, és hivatkoztam rád, és azt mondja, jaj, azt mondja, a feleségem szerelmes a Mester Istvánba, azt mondja, amit érek el a színpadon, azt nekem mind meg kell itthon tanulni, és énekelnem kell, ilyen rajongással voltak irántad. Ezek az évek számodra mit jelentettek egy művész emberként és privát emberként?
Hát abban semmi magánéletem nem volt, amikor beléptem a színházba, a színész bejárón, attól kezdve én csak a színháznak éltem. És 17 évig olyan nevekkel laktam együtt, voltam együtt, és naponta találkoztunk, hogy tényleg nagyon jó volt. És ez éltetett engem, és tele voltunk ambícióval. És a lexikonok is megírták, hogy abban az időben, 70-es években az országban az egyik legjobb színház a Pécsi Nemzeti Színház volt. És ezt mi csináltuk. A közönség boldogan jött az előadásainkra, mert tudta, hogy jót kap. A Sík Feri azt mondta, ti úgy politizáljatok, hogy holnap is bejöjjön a közönség a nevetekre. És ezt is megfogadtuk.
Mostanában leszoktál járni Pécsre nyugdíjas művészként. Milyen a kapcsolatod az ottaniakkal? Vannak-e még régi kollégák?
Sajnos nincs. Péter Gizi volt az utolsó, és az 2 évvel ezelőtt meghalt.
Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést.
És végtelen szeretettel.
Tudom, hogy még hosszú ideig tudnál mesélni. Köszönöm neked. Kedves hallgatóink, Mester Istvánnal, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagjával Meskó Bánk beszélgetett.
Ezt a hangot hallottam a Móri Zsigmond körtéren, erre figyeltem föl, én ezt úgy ítéltem meg a kevés pengetős ismereteimmel, hogy valószínűleg Benzsó. Hát elindultam, és a hang irányában megláttam egy urat, aki nagyon jó kiállású volt, úgy volt öltözve, hogy nagyon illik a hangszeréhez. Szabad megkérdezem, hogy ön kicsoda?
Gűt István vagyok, aki itten pengetget éppen, szokás szerint, ahogy, hogy is mondjam, mert amíg az embernek 3 hangszere van, addig azt mondom, hogy hobbi. Mikor ez fölé nő a száma valaminek, akkor lehet, hogy már inkább életvitelnek mondanak.
Egyedül tetszik muzsikálni, vagy van valami együttes is?
Hát van egy-két együttes is, nem is egy. Az egyik az Iregmorog, tehát ír és ragtime, azért ireg. A másik együttes az meg a Mecsek Country, ami szintén ilyen inkább táncázos zenét játszik már.
Tessék nekem mondani erről az iregmozogról, vagy morogról, mert ez nagyon izgalmasan hangzik. Mivel foglalkoznak, miket játszanak, hogy jött össze?
Hát úgy jött össze, hogy ugye én vagyok a zenekar vezetője, túlélője, több fölállás volt már, azért mondom, hogy én maradtam ugye a zenekarban, illetve a zenekar is ebben, mindig megtalálom a megfelelő társakat, általában mindig jobbakat, hál' Istennek. Jelenlegi felállásunk az úgy lenne, hogy egy fuvola tanárnénit sikerült megnyernem ehhez a műfajhoz, Schulz Ágnest, és olyan tempókat tud fújni, és hát mindent tud, mivel szerelmese a zenének, tehát nem csak az, hogy a kötelezőt lefújom, és akkor befejeztük, hanem bármiről van szó, elég az, hogy Ági, ez oké.
És mi a többi hangszer?
Akkor ez mellett van egy gitárosunk, aki valamikor basszus gitározott, de most gitáron hajlandó megtanulni ezt a műfajt is. Tehát az ír, ragtime, country kísérlet.
Nem csak tam, 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 igen, tam, 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 nem csak basszus.
Most gitáron, ugye most hozzájön az, hogy ez a pam-pam is csak hozzá a kísérlet, az akkord is hozzájön, kettő között igen, mindig.
Eddig vannak 3-an.
Akkor van egy énekesünk, akinek az apukáját tanítottam mandolinozni, És mondtam neki, hogy hát kellene énekesnő, na hát most azt mondta, hogy a lányom az énekelget. Azt elfelejtettem mondani, hogy konzit végzett azért.
Szevélyi papa.
Igen, és a helyi művészet-zeneterápiás egyesület vezetője, gyönyörű hanggal persze.
Ebből áll a zenekar, vagy van még?
Van még, a feleségemet sikerült rávenni az ilyen csörgő-morgó egyéb hangszerekre, illetve a boránra, ez az ír dob, a magyar sámán dobnak a megfelelője. Ő reszortja az, hogy próbálja összetartani a ritmust. Ha sikerül, ha nem, akkor nem tud belezavarni.
Akkor Isten újra minket. Kezdi.
Hát egy darabig akkor birkózunk, igen.
Miket játszanak? Mert ez egy nagyon különös, ez az összetétel.
Hát általában idősebb zenéket, hogy úgy mondjam, tehát itt kezdődik a reneszánsz zene, van egy olyan műsorunk is, a Magyar Reneszánsz, és a Janusz napokon szoktunk fellépni Pécsen, Barbakánnál, de amellett eleve az ír zenék is, ugye hát a Greensleeves most 1600-ban Kottán megjelent. Az nem jelenti azt, hogy 1600-ban szerezték azt a számot, hanem hát ugye az addigra már megérett arra, hogy írásba is terjedjen.
Nyilván ezeknek is másmilyen a dallamuk, mint a mostaniaknak. Valamit illusztrációként tudna mutatni belőle, hogy...
Például a Raglet-Aglet Gypsy 1624 vagy a 7, az nem biztos, de a másik három szám az
hát
biztos.
Ilyen több évszázadban ezt az egy évet, vagy egy hónapot eltolni, most, az nem számít.
Most azért mondom, hogy szintén egy ilyen elég ilyen hasonlítós darab.
Ez nem tánczene is volt?
Hát az írek azok tánczenék is, country is.
Igen, ugye, mert ez megmozdatja az embernek rögtön a lábát.
Igen, általában, amikor lenzenélek, hát most volt, aki nem tudom milyen művészeti iskolába járó hölgyemény, aki másfél órát táncol, de hát gyerekek nagyon gyakran felfedezik a táncot.
Más milyen zenéket játszanak?
Vannak az újabb kori, az, ami énekes számok inkább, az nagyon sok van John Denvertől fordítva, illetve egyéb ilyen hasonló világslágereknek a fordításai, Creedence dalok, ez az amaz, amik megjelennek itt. Emellett ugye minden, ami tetszik. Tehát súroljuk ugye a bluegrass-t egy kicsit, akkor súroljuk a komoly zenét helyenként. Tehát karácsonyi műsorban a Vivaldi telét, azt simán vele tesszük.
Én azt hiszem, hogy önöket nagyon szerethetik, ahova hívják.
Általában igen. Hogy is mondjam ezt, hogy név, meg az összekötetés az biztos, hogy sokat tesz. Nekünk meg kell dolgozni egyelőre ezért.
Mi a másik felállás, a másik zenekar?
Hát most igazándiból ebből az irekből alakult ki az a zenekar is, tehát itt mi is kezdtük a táncházat Pécsen a Zsolnai negyedben. És,
Tehát ez a mai időknek a zenéje.
Igen, és akkor kellett volna az, a táncosok mindig nyűjjökéltek, hogy nincs dob. Na, akkor dob. Na, addig variáltunk, míg az egyik basszusgitáros, aki tud énekelni, Köves Kuti László, ő jött oda, és ahogy elkezdett ugye énekelni basszusgitár mellé, akkor hozta a barátját, aki dobolt. És akkor átvariáltuk az egész zenekart egy kicsit, és akkor így alakult ki az, hogy egy másik repertoárral, más énekessel ugye jött az...
Más dallamokat is játszanak?
Teljesen új kori, tehát a line dance-hez, ami a...
Ez magyar zenét, vagy más?
Nem, ott teljesen angol szinte.
Angol táncház, mondjuk.
Hát amerikai inkább. Amerikai. Tehát ez a, de angol nyelven.
Igen. Abból is mutatna is nekünk valamit, hogy esetleg legyen elképzelésünk, hogy az mi?
Az gitár kellene majd egy pillanat. Az, igen. A táncházban is próbáltam először az régi, igen, tradicionális dalokat, de valahogy az nem jött össze, és kérték mindig az újakat.
Elárulom, kérem, ahol mi itt vagyunk, van vagy 30 pengetős hangszer, és gyönyörűbbnél gyönyörűbb dolgok vannak itt. Itt egy olyan gitár van, amire azt lehet mondani, hogy álomszép. Majd meghalljuk, hogy álomszép a hangja is zenekarnak.
Eki-breki hárt, ezek ilyen már a hili-bili, majdnem a rock and roll elődjei szinte.
Igen, igen.
ameddig játszuk. Van persze, hogy egy-két magyar dal is a régi nagyoktól, a Bojtor Jántól, Fonográf, stb. Szóval olyan dalokat is játszunk.
És ilyen Tino Di Lantos erőssén.
Azt a reneszánsz igen. zenékben.
Eltávozott a művész.
Hoztam, bocsánat.
Hangszert keres. Ez egy lant.
Lant gitár.
Egy gyönyörű. Micsoda műves holni. Ez az ős magyar. Lehet, mert ennyiféleképpen ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait, és ehhez megvan a rengeteg eszköz is. Boldog ember, ugye?
Kérdezték egyszer egy riportban, mikor jövök rossz kedvűen le? Hát mondom, vagy akkor is lejövök-e, vagy valahogy így kérdeztem, mondom, nekem nincs rossz kedvem. Azt mondja, akkor irigyellek. Ha mondom, ha te meg azt keresed, hogy mikor rossz kedvű ki, mikor, akkor elég rossz lehet neked. Hát nincs rossz kedvem soha igazándival. Néha föl tudnak bosszantani. Na most általában az is inkább csak látszólagos.
De látszólagos.
Tehát az se igazi, csak ugye van, aki a kialabálásból ért, akkor javálom neki. Hadd üljön.
Kedves hallgatóim, jegyezzék meg jól az életszemléletet, amit most hallottak. Nagyon szépen köszönöm az Iregmorog együttes vezetőjének, Gűt Istvánnak a nyilatkozatát. Béki Zoltán beszélgetett a művésszel.
Karinti kiállítás kapcsán szóba került egy bizonyos asztal a Győr Kávéházból, ami karikaturák és autogramok vannak, de nem tudtuk megfejteni a történetét. És minden szál Kis Imréhez vezetett, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatójához. Most itt ülök önnel szembe, és az első kérdés ez lenne, hogy mi is az asztal?
Hát az asztalról azt pontosan tudjuk, hogy onnan van a New York Kávéházból, de igazából egyébként abban sem vagyunk biztosak, hogy akit megneveztünk karikaturistaként ő rajzolta, tehát igazából tulajdonképpen mi sem tudunk olyan túl sokat. Viszont ez egy nagyon kiemelt és kedves tárgyunk, pontosan azért, mert jeles írókat, költőket ábrázol, és tudjuk, hogy honnan van, tehát igazából éppen elég ez, nem? Igen, az alkalmat nem tudjuk, ez teljesen bizonytalan. De szerintem nem is baj, mert az emberek így is nagyon örülnek neki. Abban egyébként önnek teljesen igaza van, hogy az igaz történetek, vagy néha a fiktív történetek adják el manapság a múzeumokat. Ha ilyenek vannak, akkor azt nagyon szeretik a kedves látogatók, mert akkor rögtön személyessé válik a dolog. De mondom, ennél többet nem tudunk, viszont nagyon jó alkalom volt egyébként, hogy emiatt most nem olyan régen bemutatták Molnár Ferenc, mert ő is szerepel, nem csak Karinti, Molnár Ferencnek az Üvegcipőjét a József Attila Színházban, és annak is éppen ezért nálunk volt a sajtótájékoztatója ehhez a kis asztalhoz kapcsolódóan, tehát csomó ilyen kapcsolódási pont van szerencsére. Lényeg az, hogy ez a tárgy, ez a vendéglátóipari kiállításunk, állandó kiállításunk egyik jeles darabja, a kávéházi enteriőrben látható, és hát hívom mindenkit szerettel, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt is.
Nyilván rengeteg olyan tárgyuk van, aminek nem igazán tudják a történetét, de maga az a környezet, ahova kiállítják, az sokszor pótolja ugyanezt, nem?
Igen, tudnék, mi a hétköznapi tárgyak múzeuma vagyunk, szerencsére azt mondhatom, éppen ezért nem tudunk blockbuster kiállításokat készíteni, tehát nem várható az el, hogy most akkor itt majd tízezrek állnak sorba, mert egy jeles nagy festőművész alkotásai nálunk láthatók, viszont annál kedvesebb és hát emberekhez közelebb álló tárgyak vannak. Kiállításokban is, a látványraktárunkban is, időszakos kiállításainkban is, amik közül mondjuk most csak egyet megemlítek, ugye a sör kultúrtörténetéről van most egy kiállításunk, amivel hát ugye azt mutatjuk be, hogy hogyan és mint készítették a sört, illetve hogyan fogyasztották, enteriőrök, sörös korsók, reklámtárgyak, makettek, tényleg sorolni sem lehet, hogy milyen gazdag a kiállítás, és mind olyan, ami kapcsolódik valamilyen élményhez, vagy meg lehet tanulni belőle olyan dolgokat, mint például az, hogy a pehes ember elnevezés honnan ered. Ezt most nem mondom el, de annyit elárulok, hogy a peh eredeti jelentése szurok. Na innen, tessenek eljönni és megnézni a kiállítást, hogy miért is pehes ember a pehes ember.
Most előbb szóba került egy időszakos kiállításuk. Vannak fix állandó kiállítások, erről egy pár szó van.
Igen, profilunknak megfelelően a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum vagyunk, tehát mind a kettő témának szenteltünk egy-egy állandó kiállítást. Tematikai, illetve kronológiai kiállítások ezek, telistele interaktivitással, és nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Úgy építjük általában fel a kiállításainkat, hogy az első látványélmény is már megragadó legyen, és inspiráló legyen, hogy további információkat próbáljanak meg a kiállításból szerezni a kedves látogatók. Ezért vannak érintőképernyők, kihúzható fiókok, vagy olyan fiók, ahová csak be lehet nyúlni, és meg lehet tapasztalni, hogy egy-egy tájnak milyen a manipulatív élménye, ha szabad így fogalmazni.
Gyakorlatilag.
Így van.
Divatos szóval mondva családbarát. A gyerek is jól érzi magát, amíg a szülő.
Mondjam azt, hogy emberbarát. Már bocsánat, tehát, mert ugye nem csak családok, hanem bárki, aki egyedi látogató, őnek is egy ugyanolyan nagy élmény tud az lenni,
hogyha bevonna.
Igen, az is igaz, igen, így van. Őt is lehet tényleg valóban úgy megfogni, hogy nem megy el élmény nélkül a múzeumból. Tehát van a két állandó kiállítás, van egy nagyon gazdag múzeumpedagógiai programkínálatunk, ami egyébként nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szól. Lehet nálunk születésnapi bulikat tartani például. Most nem akarok megnevezni más egyéb helyeket, ahol tartanak manapság születésnapokat, de miért nem inkább egy múzeumban, ugye? Gazdag programmal egybekötve, és itt is lehet nyilván születésnapi tortát és minden egyebet kínálni. Tehát múzeumpedagógiai arzenál, aminek egy része egyébként az, hogy nyári táborokat is tartunk. Illetve hát van egy kis színháztermünk, mert mi vagyunk az a múzeum, ami azt vallja, hogy este 6-kor ne zárjon be egy múzeum, hogyha van egy ilyen épülete, mint amilyen nekünk is van itt Óbudán, az Óbudai Krúdi negyedben, és nem véletlenül Krúdi negyed, ez a Krúdi negyed, hiszen a mi épületünkben lakott Krúdi utolsó 3 évében, 1930 és 33 között, szegény itt is halt meg, ezért van is egy Krúdi kiállításunk, egy állandó kiállítás, ami azt mutatja be, hogy ő hogyan lakott Budapesten, amikor felkerült fiatal legényként, először ugye a legénylakások, aztán a házasság, aztán a szállodák, aztán a Margit-sziget, és aztán végső állomásként ez Óbuda, illetve a másik szóval pedig azt mutatjuk be, hogy hogyan mulatott, milyen vendéglátó helyekre járt, hol érezte jól magát. Tehát van ez a Krúdi negyed, aminek mi olyan része vagyunk a társaskörrel és más intézményekkel, ami próbál kulturális szolgáltatást nyújtani. Tehát nem csak múzeum, hanem esti rendezvények is, erre akartam kiukadni. Tehát vannak jazz koncertek, hogy csak megint egyet említsek, most például augusztus 6-án vasárnap este 7-kor ingyenes jazz koncert lesz nálunk, ami a kecskeméti jazz fővároshoz kapcsolódó, onnan delegált két jeles jazzzenész lesz, egy japán banjós, bizonyos Ken Aoki, és egy kanadai hölgy, Mimi Blé, ő pedig egy zongorista. Tehát ilyenek is vannak, nagyon sok program van, nem csak nyáron, télen is. Érdemes figyelni a programjainkat, mert rendszeresen vannak koncertek, színházadások, szalonbeszélgetések, könyvbemutatók, és tényleg sorolni se tudom.
Tehát egy abszolút élő múzeum.
Próbálom, igen, szolgáltatni.
Ha már a szolgáltatást említjük, akkor ugye a kutatási lehetőséget is kínálnak.
Természetesen. Minden ugye annak a bázisa, az anyag, ami nálunk van, az a gyűjtemény, amit elérhetővé kell tenni. Ennek ugye egyik módja az, hogy digitalizálunk, hogy mondjam, ezerrel. Ez most az egyik legnagyobb és legfontosabb akció, és ebben vannak külső segítségeink is. Tehát digitálisan is el lehet érni, illetve be lehet jönni, könyvtárunkat lehet használni, nyilvános könyvtárunk van, de a kutatószolgálat az nem csak erre terjed ki, hanem tárgyakat ki lehet kérni, meg lehet fogni, persze a műtárgyvédelem hát keretén belül, de nagyon sokan jönnek hozzánk valóban írni diplomamunkákat, doktorikat, cikkeket és minden egyebet. Tényleg nagyon gazdag a gyűjteményünk, 100 000-es nagyságrendről van szó, és kiterjed az érem gyűjteménytől kezdve a plakátig szinte mindenre. És akkor nem említettem most azokat a bútorokat, amik ugye vannak a külső raktárainkban, olyan enteriőrök és olyan bútorok, amik közül most egy néhányat szerencsére az állandó kiállításokban sikerült megmutatni, például a főutcai Fridl cukrászdát a 19. század közepéről. Ha másért nem, ezért érdemes eljönni és megcsodálni ezt a bútort.
És a mai retro kedvelt világban nagyon lényeges szerintem, hogy másolatokat meg is lehet vásárolni, plakát.
Valóban lehet néhány plakát másolatot vásárolni, nem túl nagy a kínálat sajnos, azt kell mondjam, szeretnénk továbbiakat, csak ugye ehhez befektetés kéne. De legjobb az, hogyha jön a kedves látogató, és törzs vendégként visszajön, és újra igen, megcsodálja, tehát szeretünk itt Óbudán lenni.
Igen. Ha már arról van szó, hogy kedvelni Óbudát, akkor tábort is csinálnak gyerekeknek.
Igen, mi is, egyébként manapság egyre több múzeum, azt mondhatom, nyári táborokat is tartunk, már voltak idén is táboraink. Az augusztusi táboraink közül még van kettő olyan, amire lehet jelentkezni, úgyhogy javaslom, hogy emeljék fel a telefont, hívják fel a múzeumpedagógusainkat, és küldjék el a gyerekeiket, de hogyha idén már esetleg nem férnének bele, akkor jó előre gondolják végig, hogy majd akkor jövőre.
De hát akkor, mi történik a táborban, mit csinálunk a gyerekek?
Általában ez a gasztronómiához, tehát népek gasztronómiai sajátosságait mutatjuk be, készítenek el közösen ételeket, tehát ez az egyik, a másik pedig kapcsolódik a különböző korokhoz. Ugye itt, ahol most ülünk például, ez a gyönyörű késő barokk pince, kevesen tudják, de római kori romokat is rejt, hiszen itt vagyunk Óbudán. Tehát különböző korokat és különböző kultúrákat mutatunk be, megint csak hát, hogy interaktív módon.
Gondolom, iskolai csoportok érkezben is jönnek.
Természetesen azt mondhatom, hogy a múzeumpedagógiánk az tényleg tübörök, ha szabad így fogalmazni. Szinte már kevés is a hely, de van olyan, hogy egyszerűen 3-4 helyen van foglalkozás. De még egyszer mondom, ez a születésnapi buli is nagyon jó tud lenni a múzeumban.
Hatalmas kedvet csinált, azt hiszem, mindenkinek, úgyhogy én is csak ajánlani tudom, hogy minél többen jöjjenek ide. Köszönöm a beszélgetést Kis Imrének, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatójának. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Ennyi fért mai adásunkba. Reméljük, mindenki talált kedvére való témát az elmúlt órában. Ha újra hallgatnák adásunkat, vagy csak egy részét, megtehetik mához két hétre ugyanekkor, ugyanitt. Ezen kívül bármikor a www.civilradio.hu archívumban, illetve az idősbarát.újbuda.hu weboldalon. Mai adásunk munkatársai: Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Zorda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is elköszön a mai adás szerkesztője, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, augusztus 26-án.